A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Novák Katalinnal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család és ifjúságügyért felelős államtitkárával. Családtámogatásokról beszélgettünk a hírek előtt, és hát akkor folytassuk is ezzel, mégpedig a csokkal és a családi otthonteremtési kedvezménnyel. Csak emlékeztető, úr, így kicsit a múltba visszatekintve, ugye 2015 nyarán indult, tehát több mint 3 évvel ezelőtt, és tudom, hogy amikor legutóbb beszélgettünk, ez valamikor tavasszal volt ugyanebben a műsorban, akkor egy ilyen 80 ezer körüli számot említett, hogy 80 ezer család vette már igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, a csokkot. Most hol tartunk?
Most lettünk 90 ezernél.
A legfrissebb szépen
adatok szépen pörög. Mondhatom azt is, hogy a csoknak töretlen a népszerűsége. Szerencsére egyre többen veszik igénybe, egyre többen tudnak róla, illetve én azt is mondanám, hogy az is látszik, hogy ahogy beindult az építőipar, úgy most már meg tudták venni azokat a lakásokat, vagy legalábbis ki tudták választani azokat az otthonokat, ahova beszeretnének költözni azok a családok, akik igénybe tudják venni az otthonteremtési programot. Tehát mondhatom azt, hogy ennek a 3 évnek a szaldója, vagy közel 3 évnek a szaldója az olyan értelemben is mindenképpen pozitív, hogy látszik, hogy ismerik, szeretik és igénybe veszik az emberek, a családok a csokot. Hiszen, hogyha beszorozzuk ezt a 90 ezret 4-gyel, ennyi az átlagos létszáma a csokot igénylő családoknak, akkor azért ez már 360 ezer ember, ami már nem kevés, ami szerintem egy igen, igen szép közösség már. És hogyha belemegyünk kicsit részletesebben abba, hogy kik és hogyan és mely rétegeket hogyan érinti, akkor például egy olyan dolgot kiemelnék, amiről valahogy sokkal kevesebbet szoktunk beszélni, mindig fölmerül az, hogy miben támogatja a kormány a gyermekeiket, egyedül nevelő szülőket, az egyszülős családokat. És itt szerintem érdemes hangsúlyozni azt, hogy soha nem volt ilyen lehetőség, hogy például egy gyermekeit egyedül nevelő szülő igénybe vehesse az otthonteremtési programot, a csokot ugyanúgy, mint a kétszülős családok, tehát nekik is ugyanúgy jár, és látszik is, hogy ez milyen népszerű közöttük, hiszen az igénylők közül 12% az egyszülős család, tehát 12%-a a csokban érintett családoknak olyan, ahol nem a kétszülő együtt neveli a gyermekét. Ez azt hiszem egy jó visszajelzés arról, hogy számukra is komoly segítséget tud jelenteni az otthonteremtési program.
Csak valamivel több mint 3 éves történetében azért volt több módosítás és az aktuális helyzethez való igazítása a támogatási formának. Ugye immár most már használt lakásokra is igénybe vehető, akár második vagy harmadik ingatlan esetében is, csak ugye a feltétel az életvitelszerű ott lakás a lakásban, és hát voltak adminisztratív könnyítések talán éppen ez év tavaszán. Most viszont napirenden van, vagy hát legalábbis hírek vannak a tekintetben, hogy valamilyen formában bővülhet a csok. A napokban éppen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is utalt erre a kormányinfón. Elképzelhető, hogy akár lakás felújításra is lehet igénybe venni majd csokot. Ez ugye, jelzem, azért is lehet különösen fontos, mert éppen a héten a kormány megszüntette a lakáskasszákat, pontosabban a lakástakarék pénztárak állami támogatását, ami elsősorban a lakás felújítás vagy bővítés szolgálta. Nos, tehát milyen bővítési lehetőségek vannak csok esetében, miben gondolkoznak?
Már amikor bevezettük 2015 júliusában a csokot, akkor is, és azóta mindig hangsúlyozzuk azt, hogy mivel ez egy teljesen újszerű támogatási forma volt, ez tulajdonképpen nem a régi szocpolnak a leporolása, hanem egy új alapokra helyeztük ezt az otthonteremtési programot. Ezért fontos az, hogy milyen tapasztalatokat szerzünk, hogy milyen tapasztalatok, milyen visszajelzések érkeznek azoktól, akik érintettek, és rengeteg minden érkezett. És ezért volt az, hogy több lépésben már egyszerűsítettünk, bővítettünk a csokon, hiszen például kezdetben hát ilyen óriási paksamétával kellett bemenni a pénzintézetekhez, rengeteg dokumentum kellett ahhoz, hogy meg tudja valaki igényelni a csokot. Most már ez nem így van, bevezettünk egy nyilatkozati elvet, néhány dokumentumot kell pusztán csatolni, ami tényleg feltétlenül szükségszerű, és egyébként pedig egy nyilatkozatot kitöltenek az érintettek, és abban fogadjuk, hogy büntetőjogi felelősségük tudatában elmondták azt, hogy ez a pont, ez rájuk igaz, vagy nem igaz, vagy hogyan igaz. Ez például egy komoly változás volt, de rengeteg ilyet tudnék még mondani, ugye nem beszélve arról, hogy a támogatási összegeket is jelentős mértékben megemeltük, és folyamatosan bővítettük azoknak a körét, akik részesülhetnek benne. Talán még mondjuk egy példát mondok, azt is megtapasztaltuk, sokan jelezték számunkra, hogy vannak olyanok, akik most külföldön élnek, külföldön dolgoznak, és hazajönnének, itthon lenne munkalehetőségük is, és hát fontos az, hogy hova költöznek, hogy tudnak-e maguknak egy otthont vásárolni. És tekintettel arra, hogy a 3 gyermek után járó 10 millió forintos csoknál előírás egy 2 éves munkaviszony, illetve biztosított jogviszony Magyarországon, ők olyan helyzetbe kerültek, hogy haza kell költözniük mondjuk egy albérletbe, itt dolgozni 2 évet, és utána tudják igénybe venni a csokot. Ezt megváltoztattuk, azt mondtuk, hogy attól, hogy valaki külföldön él, az európai gazdasági térség bármely országában, hogyha 2 év munkaviszony, biztosított jogviszonyt fel tud mutatni, akkor ezzel nyugodtan jöjjön azonnal haza, költözzön be a csokkal támogatott otthonába, a gyerekeivel együtt, vagy az előre vállalt gyermekei tudatában, és majd ezt követően várjuk el azt, hogy egyébként dolgozzon itt Magyarországon, vagy éljenek itt életvitelszerűen Magyarországon is, és itt neveljék a gyermekeiket, akkor ők is jogosultak a csokra. Tehát számtalan ilyen példát tudnék még mondani, de most ugye a jövőről kérdezett, és a jövőről beszéljünk. Úgy látjuk, hogy még mindig van mozgástér, még mindig nem fogok tudni egészen konkrét dolgokat mondani, hiszen a kormány nem hozta meg az ezzel kapcsolatos döntését, de való igaz az, hogy például a tetőtérbeépítésekkel kapcsolatban még van előttünk mozgástér, a felújításokkal kapcsolatban van előttünk mozgástér, a 2 gyermekesek fokozott támogatásával van előttünk kapcsolatban még van előttünk mozgástér, még mindig vannak olyan pontok, ahol még megítélésem szerint benne maradt 1-2 észszerűtlen szabályozási elem.
A jogosultak köre bővülhet, vagy azért ez továbbra is kifejezetten a gyermekes, vagy a gyermeket vállaló családok lehetősége?
A csok, tehát az otthonteremtési programnak ez az eleme, ami a csok, az kifejezetten azt támogatja, hogy azok el tudjanak indulni az önállóság felé vezető úton, akik majd valamikor családot szeretnének, vagy azok, akik már gyermeket nevelnek, azok tudjanak tovább lépni, akár úgy, hogy vállalnak újabb gyermeket, akár anélkül, hogy vállalnának újabb gyermeket, de lehetővé teszi számukra az otthonteremtés. Tehát kifejezetten ezt a gyermekes vagy gyermekvállalás előtt álló családoknak a fokozott támogatását, ezt mindenképpen szem előtt tartjuk.
Valószínűleg ez rossz kifejezés, de a sajtóban így emlegették, vagy így emlegetik, hogy falusi csok, mert hogy ugye döntött a kormány az 5000-nél kisebb lélekszámú településekre vonatkozó magyar falu programról, és korábban is voltak már arra vonatkozó hírek, hogy a kormány emelni a csok összegét kifejezetten a kis településeken, tehát kifejezetten ebben a szegmensben az 5000-nél alacsonyabb lélekszámú településeken.
Van egy egész program, amely a magyar falvakkal foglalkozik, van is egy kormánybiztosa ennek az ügynek, Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak a személyében, akinek számos javaslata van, ugye Gulyás miniszter úr felel ezért a területért is, és ők egy komplex javaslatcsomaggal álltak már elő, ennek része az otthonteremtés is, itt azért az 5000 fő alatti települések esetében 3 millió emberről beszélünk, mint település számban egy nagyon komoly számról van szó, mint az ott élő emberek számában azért ez egy nagyon komoly réteg, és szeretnénk azt is, hogyha ez még nőhetne is, hiszen vonzóvá válnának ezek a kis települések, vagy 5000 fő alatti kisebb települések a fiatalok számára is. Ehhez kell az, hogy legyen munkalehetőségük, kell az, hogy legyen otthonuk, kell az, hogy legyen megfelelő szolgáltatás, egészségügy, oktatás, és minden egyéb, ami a hétköznapi élethez szükséges. Tehát a Magyar Falu program az kifejezetten ezekre az ügyekre, ezekre a problémákra, ezekre a kihívásokra jelent majd megoldást. Ennek az egyik fontos eleme valóban az otthonteremtés, és ez az, amit most falusi csok munkanéven emlegetve arra gondolunk, és azon dolgozunk, és ezzel kapcsolatban fog a közeljövőben megszületni a kormánynak a döntése, még az idei évben, együtt a csok további bővítéséről szóló döntésekkel, hogy hogyan tudjuk azoknak az otthonteremtését támogatni, akik ezeken a kis településeken élnek, és szeretnének dolgozni, elhelyezkedni.
Ez véletlenül egy nagyobb összeget jelenthet, egy nagyobb összegű csokot, vagy
semmiképpen nem. Egyrészt nem szeretnék a részletekbe belemenni, de nem úgy kell elképzelni, hogy a jelenlegi csoknak a csokot úgy szabályozzuk majd, hogy azok, akik ilyen településen vásárolnak vagy építenek ingatlant, azok több pénzt kapnak. Nem. Inkább azt mondanám, hogy egy más típusú konstrukció az, ami a számukra létre fog jönni, hiszen nem is megyek bele, hogy miért, de talán ez szerintem mindenki számára érthető. Nem valószínű, hogy az lenne a bölcs döntés, hogy az összeget növeljük azok esetében, akik egy ilyen kis településen élnek, azokhoz képest, akik például Budapesten élnek, de az, hogy számukra is kell egy otthonteremtési program, ez szerintem fontos. És talán, amit még a felvetette, és azért nem szeretnék elmenni mellette reakció nélkül a lakástakarék pénztárakra vonatkozó változás.
Itt elhangzott egy konkrét szám, hogy ez ugye évi 70 milliárd forintot
jelent,
amiből vélhetően a csokra jutna.
Egyrészt ez jelent valóban egy olyan összeget, amit oda tudunk adni máshogy az érintetteknek, méghozzá úgy, hogy ez otthonteremtési célokat tudjon szolgálni, ne adott esetben olyan luxus kiadásokat, ami akár egy medence építés lehet, akár hallottunk, ugye meg tudunk olyanokról, amik nem mondom azt, hogy ez a teljesen általános, de azt sem tudom sajnos mondani, hogy az általános az, hogy otthonteremtésre használják a lakástakarékpénztári megtakarításokat, ami fontos, hogy akik jelenleg részesei ennek a rendszernek. Tehát akik jelenleg lakástakarék pénztári megtakarítással rendelkeznek, egy percig se aggódjanak, hiszen számukra ez a lehetőség a jövőben ugyanúgy meg lesz. Tehát az ő általuk megtakarított összegek azok ott vannak, és ugyanúgy arra a célra föl tudják használni. Tehát a változás az őket természetesen nem érinti. Ez már a jövőről szól. Úgy tűnik, amikor átnézte a kormánya a lakástakarék pénztárakról szóló jelenlegi szabályozási környezetet is, és leginkább a jelenlegi gyakorlatot, az, hogy a kizárólagos megtakarítás, vagy a kizárólagos plusz többlet, az csak abból származott, amit a kormány odaadott támogatásként. Tehát annak ellenére, hogy a lakástakarékok, illetve ezek a lakástakarék pénztárak, ezek használták az ügyfeleknek a pénzét, ez nekik ugye ez egy jó dolog, hogy ők egy ekkora összeget tudtak használni, befektetni, diszponáltak e fölött az összeg fölött éveken keresztül, ehhez képest ők ezért semmilyen ellentételezést nem fizettek gyakorlatilag az érintetteknek. Tehát ez a konstrukció, ez arról szólt, hogy amit a kormány beletesz, amit az államkasszából beleteszünk, azt kapták meg végül profitként vagy pluszként, részben a lakástakarék pénztárak, részben az érintettek. Tehát ez a konstrukció, ez sokkal kevésbé, ahogy Gulyás miniszter úr mondta, ez sokkal inkább volt kassa, mint lakás. Ez azokat gyarapította inkább, akik ezzel üzletszerűen foglalkoztak. Úgy látjuk, hogy sokkal kevesebb járulékos költséggel, sokkal kevesebb felesleges kiadással, és sokkal kevesebb olyan profittal, ami nem a családokhoz jut el, sokkal többet tudunk segíteni az otthon teremtésében azoknak, akik ilyen szándékot éreznek, hogy megtakarítsanak.
Minden esetre akkor csok volt, van, és lesz a jövőben is, sőt, még bővülhet is valamilyen formában, viszont 2019 végétől a tervek szerint megszűnik az új lakásokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfa. Ezzel mondhatjuk azt, hogy voltak éppen kivezetik az otthonteremtési program egyik elemét?
Ez megint egy érdekes kérdés, az áfának a kérdése. Azért nem vezetjük ki az egyik elemét, mert úgy született annak idején a döntés, amikor az 5%-os áfára vonatkozó döntés megszületett, ugye 27%-ról, akkor 5%-ra csökkentettük le ezt az áfát, hogy az új értékesítésű ingatlanoknak az áfa kulcsát lecsökkentjük 5%-ra. A tapasztalat az bizony az, hogy ezt a legkevésbé sem azok tudják élvezni, akik mondjuk egy lakáscélú ingatlant vásárolnak.
Ezt mondjuk az ingatlanfejlesztők beépítették ezt, eleve az áron?
Hát egyrészt teljes mértékben beépítették, másrészt nem lakáscélú ingatlanoknál használták föl, hiszen ugye azt nem mondja ki a jogszabály, hogy ez csak a lakáscélú ingatlanokra lenne igaz. Minden új értékesítési ingatlannál ez az 5%-os áfa működött, ami a legkevésbé sem az otthonteremtési célokat szolgálta, ez derült ki. Hangsúlyozom, a bevezetés pillanatában is megmondtuk, hogy ezt egy határozott időre hozzuk, ezt a döntést. Tehát nem arról van szó, hogy most megszüntettünk valamit. Pontosan megmondtuk előre, hogy ez 2019. december 31-ig fog tartani. Tehát mondhatom azt, hogy az eredeti döntésünket tartottuk továbbra is fenn, és azért is látjuk helyesnek utólag is, vagy azért is bizonyult helyesnek ez az akkori döntés, és nem látjuk szükségét a felülvizsgálatának, mert ugyanakkor bevezettük azt az 5 millió forintos áfa visszatérítési lehetőséget, ami viszont arról szól, hogyha valaki maga építkezik, akkor bizony ezt az 5 millió forintos áfa tartalmat ezt vissza tudja igényelni. Ez megmaradt, tehát ez a jövőben is ugyanúgy rendelkezésre áll. Magyarán, hogyha valaki építkezik, gyűjtögeti a számlákat az árukról, a szolgáltatásokról, és onnantól 5 millió forintos értékig pedig neki nem a bruttó, hanem a nettó összeggel kell számolnia, tehát meg tud takarítani a mondjuk egy 3 gyerekes családnál 10 millió forintos visszanemtérítendő csok, 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatott hitel, hozzá egy 5 millió forintos áfa visszaigénylési lehetőség, és hozzátenném, hogy az idei évtől a családok éve egyik intézkedéseként, hogyha a 3. gyermek is érkezik a családba, akkor rögtön 1 millió forintot leírhat a fennálló jelzálog hitelléből, tehát akár ezt a 10 millió forintot abban a pillanatban 9 millió forintra tudja csökkenteni. Tehát mondhatom azt, hogy már ebben a jelenlegi konstrukcióban is azért egy igen komplex, és az eddigieknél mindenképpen lényegesen bőkezőbb otthonteremtési programot tudnak igénybe venni.
Támogatásoknál maradva, családi adókedvezmények hogyan alakulnak a jövőben, vagy változnak-e jövőre, és akkor még tegyük hozzá ezt a 3 gyermekes nők adómentességére vonatkozó híreket, amiről szintén voltak azért már hírek, információk az elmúlt időszakban, tehát hogy a 3 gyermekes nők esetleg teljes SZIA mentességet kapnának.
Beszéljünk ez is csak egy terv. Nem fogok tudni olyan konkrét, vagy olyasmiről beszélni, amivel nem foglalkozott a kormány, vagy amiről nem hozott döntés a kormány. Ezzel nem foglalkozott a kormány, nem volt ilyen ügy, nem volt ilyen kérdés a kormánynak az asztalán. Tehát én azt nem tudom önnek megerősíteni, hogy ez a kormány asztalán lenne jelenleg ez a javaslat, mert hogy nincs ilyen javaslat jelenleg a kormány asztalán, de az, hogy egyébként az adórendszeren keresztül, és ráadásul a személyi jövedelemadó csökkentésén keresztül érdemes támogatni és elismerni a gyermekvállalást, azt viszont határozottan tudom mondani. Ezt igazolja az is, ami az eddigi gyakorlata a családi adókedvezmény rendszerének, akár hogyha már a házassági adókedvezményt nézem, akár hogyha a családi adókedvezményt. Ez egy a költségvetésben folyamatosan növekvő tétel, ennek megfelelően az érintettek, a családosok zsebében egy folyamatosan növekvő megtakarítás. Ez most már a 300 milliárdos nagyságrendet is elérte. A jövő évben ismételten azért emelkedik, mert megint emeljük a 2 gyermekesek családi adókedvezményét. Így most már a 2015-ös kiindulási ponthoz képest jövőre 2-szer annyit tudnak megtakarítani a családosok. És hogyha mondjuk egy ilyen átlagos összeget mondanék, hogy nem mindig a milliárdok meg 100 milliárdok röpködjenek, hogyha egy átlagos családi adókedvezményben részesülő családot veszünk, ami egyébként a gyerekes családokat nagyjából teljes egészében lefedi, akkor nekik átlagosan több mint 250 ezer forintos megtakarítást tud jelenteni egy évben az a családi adókedvezmény átlagosan, amit igénybe tudnak venni. De ez például egy 3 gyermekes család esetében, ez 100 ezer forintot is majdnem elér, mert 99 ezer forint.
Nyilván a családalapítás gyermekvállalás szempontjából különösen fontos, hogy legyen kellő számú bölcsődei, óvodai férőhely. Bölcsődei programról, hogyha beszélünk, akkor a bölcsődei férőhelyek bővítése szinte folyamatosan napirenden van. Ha én jól tudom, majd kijavít, hogyha nem jó számot mondok, 50 ezer körül jelenleg a bölcsődei férőhelyek száma, viszont 2020-ra 60 ezer a terv. Meg lesz ez? Meg lehet ez? Ez szűk másfél-két év.
Meg lesz, hiszen most már megvannak részben konkrétan a fejlesztések, a beruházások zajlanak, részben az erre vonatkozó döntések és a szükséges források. Tehát azt hiszem, hogy ami kell hozzá, az megvan. Úgy látom, hogy egyre nagyobb az igény a bölcsődei férőhelyek iránt. Ennek részben az oka, hogy egyre több nő dolgozik. Részben az is az oka, hogy azok a nők, akik korábban esetleg tovább otthon maradtak volna a gyermekükkel, azok is korábban visszatérnek a munkaerőpiacra, és az is az oka, hogy egyre többen vállalnak gyermeket, tehát nő a gyermekvállalási kedv, ezek mind eredményezik azt, hogy nő a bölcsődei férőhelyek iránti igény. Ugye szigorítottunk a szabályozáson, előírtunk sokkal több követelményt, kötelezettséget az önkormányzatok részére. Hogyha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni,
akkor... Bocsássa meg, vannak itt, ugye, ami a fő szigorítás vagy előírás, hogy ugye minden olyan településen gondoskodni kell bölcsődei ellátásról, ahol 40-nél több 3 év alatti gyermek van, vagy van legalább ott olyan gyerek, akinek a szülei igénylik ezt az ellátást. Ez azt jelenti, ez az utóbbi, hogy már 5 gyerek esetében is bölcsödét kell létesíteni az önkormányzatnak, vagy bölcsödét kell működtetnie?
Először is nagyon komoly feladat. Látszik is, hogy ez az önkormányzatok számára is azért egy komoly kihívást jelent, hiszen főleg, ha ahhoz képest nézzük.
Kis településeken.
És főleg, hogyha ahhoz képest nézzük, hogy mi volt ezt megelőzően. Mert ezt megelőzően, mielőtt ez a jogszabály hatályba lépett, ezt megelőzően csak a 10 000 fő feletti településeknek volt ez a kötelező feladata. Tehát ahhoz képest nagyon szélesre nyitottuk ezt a kört, nagyon, nagyon komoly feladatot írtunk elő az önkormányzatoknak, kell is nekik az az idő, hogy ők meg tudjanak felelni ennek a kihívásnak, de azért hozzátenném azt, hogy ez nem azt jelenti, tehát senki ne azt képzelje el, hogy mostantól egy pici néhány száz fős településen, hogyha ott van öt olyan három év alatti gyermek, akinek a szülei dolgoznak és igénylik ezt a bölcsődei ellátást, akkor azonnal egy bölcsödét föl kell húzni, és egy nagy bölcsödét ott üzemeltetni kell. Az önkormányzat számára pusztán azt a feladatot írja elő a jogszabály, hogy gondoskodnia kell a bölcsödei ellátás megszervezéséről, illetve a bölcsödei ellátásról. Praktikusan ez azt is jelentheti, mondjuk egy ilyen kis település esetén, hogy három-négy település összefog egymással, az egyik helyen létrejön valamilyen bölcsödei szolgáltatás. Hangsúlyozom, ez nem csak egy hagyományos bölcsöde lehet.
Családi bölcsöde,
ez lehet mini bölcsöde, lehet családi bölcsöde egyaránt, tehát megint csak, hogy az életszerű példánál maradjunk, három-négy település összefog, olyanok, ahol csak mondjuk öt ilyen gyermek van, és azt mondják, hogy van két anyuka, akik vállalnák azt, hogy ők a saját otthonukban, a családi házukban egy családi bölcsödét üzemeltetnek, és ott ők tudják fogadni azokat a gyerekeket, akik szintén hasonló helyzetben vannak, illetve a szüleik hasonló helyzetben vannak. Az önkormányzat köt egy szerződést ezzel a szolgáltatóval, és ami fontos, mi ez egy nagyon komoly finanszírozási hátteret adunk. Tehát ami párhuzamosan a többlet feladatokkal megvalósult, az az, hogy már az idei költségvetésben két és félszeresére nőtt a bölcsödei ellátásra rendelkezésre álló összeg. Nem csak a bölcsödei dolgozóknak növeltük meg jelentős mértékben a fizetését, hanem a finanszírozást is megemeltük, tehát ma már ez nem ráfizetéses egy önkormányzat részére, tehát tulajdonképpen mi odaadjuk azt a pénzt, amiből működtetni tudják a bölcsödéket, nekik gondoskodniuk kell arról, hogy ez megvalósuljon a településükön. Hangsúlyozom, főleg kis települések esetén én kifejezetten nem gondolom, hogy a jó megoldás az a nagy klasszikus bölcsöde lenne, vagy mini bölcsöde, vagy családi bölcsöde.
Van itt még egy szigorítás, jelesül az, hogy szeptembertől éppen a kis településeken nem üzemelhetnek, vagy nem működhetnek bölcsödével összevont óvodák. Állítólag ez több helyen is gondot jelent. Polgármesterek, településvezetőknek ez komoly fejtörést okozott. Egyrészt a személyi és anyagi feltételek sem adottak, hogy külön válasszák a bölcsödét és az óvodát, meg hát állítólag már az óvónőket is hát lasszóval kell fogni néhány száz lelkes településekre. Szóval lehetnek ebből gondok.
Én úgy látom, hogy nem. Valóban voltak ezzel kapcsolatban még kérdések, meg értetlenség is, teljesen jogos, hiszen mindig, hogyha változik valami, akkor jogos az, hogy számos kérdés merül fel. Igyekeztük a lehetőleg szélesebb körű tájékoztatást megadni az érintetteknek, és végig azért a bölcsödei rendszer átalakításánál mondhatom, hogy végig nagyon mélyen és nagyon hosszan egyeztettünk minden érintett résztvevővel. A miniszteri biztosunk fűrésztünk, de aki ezzel a területtel foglalkozott, végig turnézte az egész országot, tényleg rengeteg helyre elmentek pont azért, hogy tájékoztatást adjanak az új szabályozásról. De persze, ha változik valami, mindenkiben van egy kis félsz. Az egységes óvoda bölcsöde az egy kényszer megoldás volt. Számos, most nem mennék bele a részletekbe, de számos olyan pontja volt a szabályozásnak, ami nem igazán adott életszerű megoldást azokra a helyzetekre, amelyek adódnak. Kényszerből ezt valóban használták több helyen. De most például pont egy ilyen, megint vegyünk egy konkrét helyzetet, pont egy olyan településen, ahol egyszerre szeretném megoldani a bölcsödei és az óvodai ellátást, a mini bölcsöde erre tökéletesen lehetőséget teremt. Az óvodának az egyik szobájára azt mondják, hogy akkor onnantól ott a mini bölcsöde működik, és a mini bölcsödébe tudnak járni a bölcsödéskorú gyerekek, és egyébként az óvodával párhuzamosan ez gond nélkül tud működni, és a személyi feltételek sem olyanok, hogy ennek ne tudnának megfelelni. Én nagyon bízom benne, hogy ez fennakadást sehol nem fog okozni. Ha mégis bármi probléma lenne belőle, akkor természetesen ezzel foglalkozni
fogunk. Úgymond rugalmas és több szereplős bölcsödei rendszer beváltotta hozzáfűzött reményeket, hogy a hagyományos bölcsödék mellett, ugye, ahogy említettük, itt vannak már a mini bölcsödék, családi bölcsödék, vagy akár a munkahelyi bölcsödék?
Nagy részt igen, egyre nagyobb az érdeklődés akár a mini bölcsödék, akár a családi bölcsödék iránt, és itt direkt nem mondom a munkahelyi bölcsödéket, mert ez lenne a más részt része. Ott úgy látom, hogy ott még azért van előttünk jócskán feladat, abban is, hogy minél inkább ismerjék fel a munkaadók is, hogy egy remek megoldás lehet az, hogyha a munkahelyen működtetnek egy bölcsödét, mindenki csak jól jár vele. Igaz, hogy itt kell egy elköteleződés a munkaadó részéről is, de megérheti. Amiben még szintén, tehát én azért nem, hogy mondjam, nem érzem azt, hogy hátra lehetne dőlni bölcsöde ügyben. Egyrészt még mindig, hogyha országosan nézzük, lehet, hogy most már tényleg sokkal jobbak a számok, sőt biztos, hogy jobbak a számok, mint korábban. A bölcsödei ügyben akkor lehetünk valamelyest elégedettek, hogyha mindenki ott és akkor megkapja a szükséges megoldását a gyermek elhelyezésére, amikor erre és ahol erre szüksége van. Tehát ott és akkor kell megoldást kínálnunk mindenkinek bölcsödei férőhelyekkel. Ezen még dolgozunk, erre megvannak a szükséges források, kell még bölcsödei férőhelyeket létrehozni, és célzottan ott kell létrehozni, ahol erre szükség van. A másik ilyen pont az pont a családi bölcsödékkel kapcsolatos. A családi bölcsödék ideális esetben az én elképzeléseim szerint akkor működnek majd jól, hogyha az önkormányzatok felismerik azt a lehetőséget, hogy velük is megköthetik ezt az ellátási szerződést, és akkor tudjuk csökkenteni a családoknak a terheit. Tehát egy családi bölcsöde igazán akkor lesz szerintem a legjobb, leghasznosabb eleme ennek a rugalmasabb bölcsödei rendszernek, ha ez a lehető legkevesebb kiadást jelenti a családok részére. Én azt mondom, hogy akkor lehetünk lényegesen elégedettebbek, mint most, nem, akkor sem feltétlenül elégedettek, hiszen ezen a területen még rengeteg tennivalónk van.
Az elmúlt órában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család és ifjúságügyért felelős államtitkára volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen az érdeklődését.